A Semmelweis Egyetem egészségügyi menedzser képzőközpontjának igazgatója, Szócska Miklós az Inforádió arénájának vendége. A biztosítási szakemberek mi két fontos kérdést, megbeszélendő problémát szoktak említeni. Az egyik a politikai kockázat, az ellenzék azt mondja, hogy mindent visszacsinál, a másik pedig egy ennél szerintük sokkal fontosabbnak látszó kockázat, az, hogy 20 év múlva ki fogja milyen fönntartani, kinek a rendszerét. Tud arról valami koncepciót, ami a következő 20 évre előre számol?
Hát örülök, hogy ők ezt fölteszik, ezt a kérdést, mert ez a 21. század kérdése az, hogy egy vagy több biztosító, versengő biztosító, ez a 20. század kérdése, hogy hogyan oldom meg egy biztosítási rendszeren belül az alapkezelését, a pénztári funkciókat. A 21. század kérdése pont az előregedő társadalom miatt, vagy egy olyan demográfiai mutatókkal rendelkező ország esetében, mint Magyarország, az lesz-e elég járó? Vajon egy társadalom biztosítási alapú forrásteremtés a megfelelő forrásteremtési módszer arra, hogy előteremtsük a társadalomban az ellátóer működtetéséhez szükséges erőforrásokat. És én úgy gondolom, hogy nem, vagy önmagában nem.
Ha nem?
Hát vannak erre mindenféle kísérletek, hogy valami fogyasztási alapú járulék vagy adó szerű rendszer irányába, vagy aki többet fogyaszt. Igen.
Az fogyaszt többet, az egy jól mérhető market.
Tehát próbálnak valamiféle vegyes rendszerek irányába elmozdulni, ezt nem lehet, tehát nincs erre egy ilyen tankönyvi modell, de az egész biztos, hogy nekünk nem ezzel kéne foglalkoznunk, hogy egy vagy több, vagy nem tudom hány biztosító, hanem arról, hogy a forrásteremtés rendszere hogyan fog alakulni a következő 25-50 évben.
Jó, de ezzel nekünk kell foglalkozni, hát ugyanezzel foglalkoznak a németek például, nem elég, ha mi megvárjuk, hogy ők okosabbak, meg nagyobbak is kitalálnak valamit, és majd lemásoljuk?
Mindenképpen a példára oda kell figyelni, hogy ők milyen megoldást, milyen innovációt használnak. Különösen azért, mert ott egy nagy koalíció van, tehát ott elképzelhető, hogy olyan megoldások születnek, ami nem egy gyors politikai kommunikációs megoldási kényszerből születik, hanem hosszú távú fenntarthatóságot próbál belőni.
Az nem fordulhat elő, hogy az lesz mondjuk 20 év múlva, amikor egyre kevesebb lesz a befizető, mert a demográfiai hullám akkor éppen oda, és egyre többen leszünk, ha szerencsénk van mi, akik már nem befizetők, hanem a rendszer haszon és igénybevevői vagyunk, hogy azokra fogják ráterhelni az egésznek a költségét, akik akkor elegendően gazdagok és fogyasztóképesek lesznek?
Hát ezért nagyon komoly kérdés az, hogy a szolidaritási elv benne marad-e a rendszerben, vagy sem. A szolidaritás, mint civilizációs vívmány fennmarad-e Magyarországon és általában Európában, vagy nem, vagy
elvisszakodásában? A minimálbérend bejelentettek országában? Adót és járulékot nem fizetők országában? Most sincs.
Tehát azért valamilyen szinten egy nemzeti kockázatközösség fennáll, és az, hogy ennyi pénzből tudtuk működtetni az ellátórendszerünket, azt a társadalmi tételt bizonyítja, hogy társadalmi méretekben olcsóbb a nemzeti kockázatközösség fenntartása.
Hogy kérjek rám szakterületére, kik fognak bennünket gyógyítani? Mindegy, hogy milyen rendszerben.
Úgy gondolom, hogy a fenntarthatóságnak ez a másik nagyon komoly kérdés. Ha megnézzük az orvosok demográfiai mutatóit, akkor azt látjuk, hogy előregedik az orvostársadalom, és szűkül az utánpótlás. És ha megnézzük a migrációs mutatókat, tehát azt, hogy a fiatal orvosok 60-70%-a az unió országaiban gondolkodik abban, hogy az unió országaiban folytatja majd a pályát, akkor ez egy komoly aggodalomra ad okot, és ez kimondható, hogy a demográfiai mutató, az orvosi egészségügyi szakdolgozói demográfiai mutatók és a migrációs mutatók azt mondják, hogy a jelenlegi ellátórendszerünk struktúrája kapacitása középtávon fenntarthatatlanná, erőforrás koncentrációra van szükség.
A fenntarthatatlan az azt jelenti, hogy bemegyek az osztályra és nem lesz ott senki.
Vagy mondjuk bizonyos hiányszakmák bizonyos területeken ellátatlanul maradnak. Ez már most is jelenség.
Anesztéziológus patológust
nem lehet találni, igen. Sőt, a patológus szakoros jelöltek 100%-a mondja azt, hogy ő az unió úgy gondolkodik abban, hogy jó tagországaiban dolgozik majd. A Karolinska Egyetem egyik oktatókórházában a 35 patológusból 8 magyar. A Karolinska telefonkönyvében azt lehet látni, hogy bizonyos osztályokon egész jól elboldogulnánk az anyanyelvünkön.
annyival többet keresnek? Ilyen egyszerű?
Nem csak ez. Tehát a tapasztalatok szerint a pénz és a megélhetési körülmények az vető feltétel, de egyből utána jön a szakmai lehetőségek. Tehát az, hogy én milyen képzést, milyen anyagot, milyen munkakörülmények között használhatok, milyen gyógyszereket használhatok a terápiában. Tehát a szakmai igényesség az, ami arra ösztönzi egy igényes szakma művelőit, hogy máshol találják meg a szakmai boldogulásukat.
Ez lehet, hogy durván hangzik, de ezeknek az embereknek a képzésében azért mindannyiunk pénze benne van.
Ez így van.
Tudjuk, hogy mennyibe került?
Hát tudjuk, és mondjuk ilyen kezdetleges számításaink vannak. Tehát mondjuk, hogyha 1 millió forintos évi képzési költséggel számolunk, és hogyha megengedik, akkor én lapozok itt a jegyzeteim között, mert fejből nem tudnám ezt mondani, akkor meg lehet nézni azt, hogy milyen veszteségek érték az országot a kivándorlás közepette. És én tudom azt, hogy az első másfél év veszteségei azok körülbelül egy 9 milliárd forintos orvosképzési, 6 éves alapképzési veszteséget okoztak az országnak.
Akit itt képeztek ki, és most nem itt gyógyít.
Igen, akit itt képeztek ki, és aki az unió országaiba elment, igen, ez úgy körülbelül 9 milliárd forintot számoltunk mi egy időszakban a kivándorlás miatt származó veszteségbe. De megkérdezzük tőlük azt is, hogy ugyan mondják már meg, hogy mennyi lenne az a pénz, amiért itthon maradnának, és mennyi lenne az a pénz, amiért mondjuk nem is fogadnának el paraszolvenciát. Tehát itt az első másodéves szakorvos jelöltekről van szó, és akkor azt mondja, hogy egy körülbelül 200-250 ezer nettó forint lenne. Az ez körülbelül a duplája annak,
ami... 100 ezer forint bruttó bér nagyjából.
Ők tanulói jogviszonyban vannak, tehát nem egyértelmű, tehát a járulék, tehát nem tudom pontosan ez a bruttót most így megmondani, de tehát körülbelül a duplája lenne annak, mint amit kapni, és ennek az összege úgy körülbelül 2 milliárd forint lenne. Tehát
4 milliárdot bukunk.
Hát mondjuk ebben a viszonyban nyilván nem csak rezidensek mennek ki, de kimutatható egy 9 milliárdos veszteség az egész orvospopulációra vonatkoztatva, és a kezdő orvosok szintjén látunk egy 2 milliós beruházást, amivel az ő migrációs szándékaik megszűnnének. Ez Szlovénia egy jó kontrollország ebben a tekintetben, ahol körülbelül ennyi a kezdő orvosi bérút, a migrációs jelensége a szakmai továbbtanulási igényekre korlátozódik, és nem olyan nagyfokú, mint Magyarországon.
De ezzel a 2 milliárdon megállítani? Hát, ha ezzel
a rezidensek befolyásolatok lennének, de értelmszerűen, hogy ennek a sokszorosa kéne, hogyha az egész orvos társadalomról beszélünk, de...
Megérné nekünk ezt kifizetni? Ezt alig, ha nem adópénzből lehet csak kifizetni, tehát nekem is, meg mindenkinek azt kéne mondani, hogy igen. Engedjük, hogy emeljék az adónkat, hogy ezek az emberek itt maradjanak.
Hát úgy gondolom, nagyon megérném. Tehát úgy gondolom, hogy pont a migráció jelensége az, ami arra kell, hogy kényszerítse a társadalmat, hogy átgondolja, hogy mennyit hajlandó az egészségügyére költeni. És még egyszer, a közkiadások terén az uniós átlaghoz viszonyítva is rendelkezünk tartalékokkal. Tehát jelenleg ez ugye megtörtént ez a konvergencia program miatti kivonás, de ezen 5,4-5,5% körül volt, és hogyha ezt feljebb tudnák vinni, tehát a megélhetés és munkakörülményeket próbálnák megjavítani, akkor lehetne ezt befolyásolni, ezt a folyamatot. És ezt tenném hozzá, hogy a hatékonysági nyereség, ami benne van a rendszerben, hogy ezt most odaadhatjuk egy a hatékonyságot számon kérő versengő biztosítói befektetőnek. De elképzelhető, hogy magukat az orvosokat lehetne érdekelté tenni a rendszer takarékos és hatékony működtetésében, és akkor ezek az erőforrások, ami még jelenleg is benne vannak valamilyen szinten a rendszerben, ezek akkor ehhez a mérhetéshez járulhatnának hozzá.
Utolsó kérdésem már, ön szerint mi lesz ennek az átalakítás sorozatnak, a kormány szerint meg reformnak a sorsa? 3 év múlva. Mit fogunk látni?
Hát, hogyha visszakanyarodunk oda, ahonnan elkezdtük. Tehát, hogy van ez az egészségpolitikai ciklus, jön, van egy ötlete, beavatkozik, mennie kell, vákumzavarodottság, jön egy új, stb. Akkor elég nagy az esélye annak, hogy ez úgy, ahogy most azt elképzeli a kormányzat, nem fog megvalósulni. És mivel legtöbb esetben a jogszabályok átírásával történik valami, valamilyen reform, átírjuk a jogszabályt, hogy nem kell annyi ágy, de hát vajon az a kórház tényleg bezárja-e, egy másik osztály keretében jelenti-e? Vajon a nyáron a mentőfként oda dobott teljesítmény pótlások, vagy teljesítmény lehetőségek minek az elfedését szolgálhatják? Tehát úgy gondolom, hogy pusztán jogszabályok átírásával nem fog sikerülni ez a reform, és a szereplők magatartásának a befolyásolására ennyi idő nem elég.
Még egy kérdésre maradt idő. Magában az egészségügyi szakmában van hajlandóság, mondta, hogy a vádlottak padjára ültetés egyik vágya az, hogy ez egy konzervatív, mozdulni képtelen rendszer, és ön szerint ez sem igaz?
Nem igaz, hogy ez mozdulni képtelen. Nagy a tehetetlensége, nagy a szakmai tehetetlensége, de úgy gondolom, hogy ha az ösztönzőket annak mentén állítanánk be, hogy érdekeltek legyenek a változásban, és hogyha mondjuk azt a 400 milliárdnyi pénzt, a fejlesztési pénzt, ami rendelkezésre áll az uniós forrásokból, egy céltudatos stratégiaváltás mentén használnánk föl, akkor el lehetne érni változásokat. Mondok egy példát. Tehát az, hogy elveszem egy közösségtől az egészségügyi intézményét, az ellenállás szül. Ha úgy indítok, hogy fejlesztési forrásból adok neki egy más intézményt, ami hatékonyabb működést tesz lehetővé, és neki nem azon kell dolgozni, hogy megvédje azt a régi 150 éves zárda épületet, hanem amit valami kis kapacitású kórházként a kezében tart, hanem kap egy egynapos sebészettel rendelkező járóbeteg intézményt, akkor elképzelhető, hogy mérlegeli az elmozdulást, a szakmai lehetőségek és a működés színvonala miatt is.
Szóval, köszönöm szépen!